15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Orbán Viktor szerint műhold felvétel bizonyítja, hogy nincs akadálya a Barátság kőolajvezeték újraindításának. Hétfőn reggel a kőolajvezeték ügyében tartott nemzetbiztonsági egyeztetés után mondta ezt Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök szerint a műhold felvételek és operatív információk alapján egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes. A miniszterelnök azt is közölte, a szóban forgó bizonyító erejű műhold felvételeket nyilvánosságra hozzák. Orbán Viktor újra felszólította Zelenszkij ukrán elnököt, hogy a Barátság vezetéket indítsa újra, és a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket. A magyar miniszterelnök elmondta azt is, mindaddig fenntartják az ellenintézkedéseket, amíg az ukránok nem indítják újra az olajszállítást. Január 27-e óta nem érkezik orosz kőolaj tranzit a Barátság kőolajvezetéken keresztül, miután Ukrajna leállította a szállítást. Drámaian megugrott az európai gázár. A földgázárak 25%-kal emelkedtek hétfőn a gáztőzsdén, miután a közel-keleten kiéleződő konfliktus és a hormuzi szoros forgalmának akadozása globális ellátási zavaroktól való félelmet váltott ki. Elemzők szerint egy tartós fennakadás akár meg is duplázhatja az árakat, ami az alacsony készletszint és a növekvő LNG-függőség miatt különösen érzékenyen érinteni Európát. A Bloomberg beszámolója szerint egy tartós fennakadás ezért nem csupán regionális, hanem globális ellátási sokkot okozhatna. Elemzők szerint egy hónapos teljes leállás esetén az európai és ázsiai LNG árak akár 130%-kal is megugorhatnának. A kialakult helyzet a gázpiacok legsúlyosabb megrázkódtatása lehet azóta, hogy Oroszország 4 évvel ezelőtt megtámadta Ukrajnát. A gyengébb január után februárban élénkülésnek indult a lakáspiaci kereslet, de eltérő pályára kerültek a használt és az újépítésű ingatlanok. A kereslet bővülésének motorját az újépítésű lakások és házak adták, közölte februári összesítője alapján az ingatlan.com hétfőn. A közlemény idézte Balogh Lászlót, a cég vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, a korábbi években az erős januárt gyengébb február követte a keresleti oldalon, idén viszont fordítva történt. Amíg januárhoz képest a használt lakóingatlanok iránt 7,5%-kal, addig az újépítésűek iránti kereslet 18%-kal nőtt februárban. A szakember szerint az új lakások iránti kiugró kereslet egyértelműen a megfizethetőbb és folyamatosan bővülő újépítésű lakáskínálatnak köszönhető, annak, hogy a használt lakások átlagos négyzetméter árai nagyon közel kerültek az újépítésűekéhez. Ilyen feltételek mellett pedig a vevők is inkább korszerűbb, újépítésű ingatlanba költöznének. Balogh László megjegyezte azt is, hogy a községekben és a kisebb városokban az új lakások iránti kereslet egy hónap alatt csaknem 20%-kal élénkült, és éves összevetésben is 12-33%-os növekedést mértek. A megyei jugú városokban ezzel szemben havi és éves alapon 3, illetve 6%-os visszaesést tapasztaltak az új lakások iránti keresletben.
Az időjárásról.
Napközben nyugat felől csökken, szakadozik a felhőzet, a keleti ország részben nem valószínű csapadék. A légmozgás gyenge mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Kedden napos idő várható gomoly felhőkkel, melyekből főként a Dunántúlon néhol zápor is előfordulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Kedden délután 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
A közösség fontossága. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben. Apostolok cselekedetei második fejezet, 42-es vers. Eukleidész, aki mintegy 300 évvel Krisztus előtt élt, korának egyik nagy matematikusa volt, és elsősorban az Elemek című 13 kötetes művéről ismert. Két geometriai axiómájának újrafogalmazásából ered a mai mondásunk, miszerint az egész több, mint a részek összessége. Másképpen egy csoportban olyas valami történik, ami az egyénnel nem. Nem másról van itt szó, mint az úgynevezett szinergiáról. Ez a görög eredetű kifejezés együttműködést jelent. Pontosan ez gyakorolta az újszövetségi gyülekezet is. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében, az úrvacsorát is beleértve, és az imádkozásban. Jézus ezekkel a szavakkal írta le a lelki szinergiát. Bizony mondom nektek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám, mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Máté evangélium a 18. fejezet 19-es verstől a 20-as versig. A Szentlélek senkinek sem jelent ki mindent. Úgy tanulunk és fejlődünk, ha együtt vagyunk. A lelki érettség kétféleképpen érhető el. Először is, ha hajlandó vagy továbbadni, amit Isten tanított neked. Másodszor, ha hajlandó vagy megtanulni, amit másoknak tanított Isten. Figyeld meg, mit mond a Biblia a béreai keresztényekről. Teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy igaz-e, amit Pál mond. Sokan hittek tehát közülük. Apostolok cselekedetei 17. fejezet, 11-es verstől a 12-es versig. Gyakorlod-e a közösséget más hívőkkel? Ha nem, azzal gátat szabsz a lelki növekedésednek, és megfosztod magad az áldásoktól.
Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
Köszöntöm hallgatóinkat, kellemes délutánt kívánok, Kocák Szilvia vagyok. Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Svéd asztal című magazin műsorát hallják 2026. március 2-án hétfőn. Ma a Luizák és a Henriettek ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Nézzük, mivel várjuk Önöket az előttünk álló órában. 27. alkalommal rendezték meg a dr. Árokszállási Zoltán biológia környezetvédelmi versenyt a Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnáziumában. Az idei megmérettetésre 900 tanuló jelentkezett 55 iskolából az ország számos pontjáról. Tudtuk meg Szepesiné Medve Judittól, az intézmény biológia-kémia szakos tanárától, a verseny főszervezőjétől.
Két fordulós a versenyünk. Az első fordulót az december folyamán szoktuk megszervezni. Ezt minden iskola, minden jelentkező iskola a saját iskolájában szervezi meg. A feladatlapokat aznap reggel küldjük ki, amikor a verseny van, és sokszorosítás után, akkor ott az iskolában délután felügyelő tanárokkal, amit az érettségit ugyanúgy megszervezik, és ennek az eredményeit beküldik.
Hamarosan kiderül, kinek ítélik oda idén a Balogh Rudolf díjat, amelyet kiemelkedő fotóművészeti tevékenység elismerésére adományoznak minden évben, március 15-én. A Magyar Fotográfia legrangosabb szakmai díját 2025-ben Papelek fotóművész mellett Dombovári Tibor Bumbi miskolci búvárfotós vehette át. A kitüntetés apropóján készült beszélgetésünk rövidített változatát hallhatják az óra második felében.
Persze ilyenkor az ember, ha kritikus önmagával, akkor még azt a kérdést is felteszi, hogy biztos, hogy én ezt megérdemlem, és az részemről nem áll szerénység. Ennek a díjnak most az én esetemben az az érdekessége, hogy első természetfotós vagyok, aki ezt a díjat megkapta, és Miskolci lakos, aki Balogh Rudolf díjat kapott.
Ez tehát a kínálatunk, kedves hallgatóink, tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánunk!
Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, immár 27. alkalommal rendezték meg a dr. Árokszállási Zoltán biológia környezetvédelmi versenyt a Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnáziumában. A döntőre február 20-án és 21-én került sor. Az idei megmérettetésre 900 tanuló jelentkezett, 55 iskolából, az ország számos pontjáról. Tudtuk meg Szepesiné Medve Judittól, az intézmény biológia-kémia szakos tanárától, a verseny főszervezőjétől. Három kategóriában mérették meg tudásukat a 7., 8., a 9., 10., valamint a 11., 12. évfolyamos tanulók. A részletekről, a verseny múltjáról és céljáról is hallhatnak a következő percekben. A riporter Kisné Veres Viktória.
A 27. doktorárok Szálási Zoltán biológia környezetvédelmi verseny országos döntőjét rendezték a Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnáziumában Szepesiné Medve Judittal, az intézmény kémia biológia szakos tanárával, a biológia kémia földrajz munkaközösség vezetőjével, a verseny főszervezőjével beszélgetek a következő percekben, akit először arra szeretnék kérni, hogy a verseny múltjáról, a verseny céljáról szóljunk először.
A versenyünk 27. éve került megrendezésre. Az első évben, amikor ez elindult, akkor én még nem is dolgoztam ebben az iskolában. Kolléganőm Szentesi Csilla volt, aki elindította ezt a versenyt, az ötletadó pedig Kormos Vilmos, akkori igazgató úr volt, akikkel ők együtt, mint biológia tanárok találták ki, hogy nagy szükség lenne egy ilyen tehetségek felkutatására szolgáló versenyre. Itt először csak a városban, megyében indult el ez a verseny, és néhány év múlva teljesedett ez ki országos versennyé. Eleinte csak kettő kategória volt, első és második kategória, aztán később lett ez három kategóriás verseny, mint most, úgyhogy így ez volt az indulás. Verseny névadójának dr. Árokszállási Zoltánt választották ki. Árokszállási Zoltán tanár úr iskolánk egyik volt tanára, akinek a hatására rengeteg tanítvány választotta a biológiát pályájául, biológusként biológiával kapcsolatos pályákat választotta. Ő igazából egy kutatótanár volt, aki gombákkal foglalkozott kutatásként. Nagyon sok túrát vezetett a bükkbe, és ő rajzolta, írta például az Ehetői és Mérges Gombák című könyvnek a köteteit. Rengeteg természeti kutatást végzett, borzasztó nagy hatású volt, kimagasló tanáregyéniség volt, úgyhogy így méltán őt választották a verseny névadójának, és így próbálunk tisztelegni is az ő tevékenységének ezzel a versennyel.
Ahogy ön is említette, városi, megyei, regionális, majd országos versennyé vált ez a megmérettetés. Miben rejlik a sikere? Ezt hogy lehetne megfogalmazni?
Hát az első, amiben a verseny sikere rejlik, az az, hogy ez tananyagra épülő verseny. Igaz, hogy kell azért plusz dolgokat is megtanulni a gyerekeknek a tananyagon kívül, de a zöme, a tananyag, a kiírásban kért tananyagok zöme az a tanórához kapcsolható. Gyakorlatilag aki erre a versenyre készül, az egyben az érettségire is készül, mert ugyanazok a témák fordulnak elő a versenyen is, amik az érettségin előfordulnak, és ez így volt a régebbi érettségi rendszerekben is, amik ugye most a mostani megelőzték az előző 20 évben is, tehát mindegyikhez tudtunk alkalmazkodni, mindig frissítettük a kiírásunkat az akkori, éppen aktuális érettségi követelményekhez és kerettantervekhez. Ez az egyik. A másik sikere, hogy nagyon kevés biológia verseny van, országos szintű, ami ehhez hasonló. Nagyon összetett olyan szempontból, hogy a döntőn azért többféle feladatnak is meg kell felelni a tanulóknak, de egyéni versenyben hasonló verseny nincs. Tehát ahol egyénileg versenyeznek a gyerekek. Ez emiatt nagyon sikeres.
És itt már, ha érintőlegesen el is hangzott egy-két típus a feladatokat illetően, akkor ha szólhatunk a folytatásban a verseny felépítéséről, további feladat típusokról és a döntőig vezető útról, hiszen több fordulós versenyről beszélünk.
Először is az fontos, hogy a verseny három kategóriában van meghirdetve. Az első kategória 7.-8. évfolyamos tanulóknak, a második kategória 9.-10. évfolyamos tanulóknak, a harmadik kategória pedig 11.-12. évfolyamos tanulóknak van meghirdetve. A kiírás is ennek a tananyagnak megfelelően, az adott korosztálynak a kerettantervében meghatározott ismeretanyagnak megfelelően van. Ami mindenkinek közös, az faismeret, magyarországi növény- és állatfajokat kell tudni felismerni, és nemzeti parkok. Minden évben 2 kiválasztott nemzeti park van, amivel kiemelten foglalkozunk, és ezek megjelennek a témákban. Hogy ezek azok, amik pluszok így a tananyaghoz kapcsolódóan. A másik, hogy 2 fordulós a versenyünk. Az első fordulót az december folyamán szoktuk megszervezni, ezt minden iskola, minden jelentkező iskola saját iskolájában szervezi meg. A feladatlapokat aznap reggel küldjük ki, amikor a verseny van, és sokszorosítás után, akkor ott az iskolában délután felügyelő tanárokkal, amit az érettségit ugyanúgy megszervezik, és ennek az eredményeit beküldik postán, tehát a megoldó lapokat elküldik, és akkor mi így az elért pontszámok alapján választjuk ki a legjobb tanulókat. Na most általában az az eljárás, hogy a jelentkezőknek maximum a 10%-át válogatjuk ki a döntőre, de mivel azért itt 2 nap alatt szóbeli és írásbeli forduló is van, tehát nagyon sok gyerek nem tudunk ennyi sokat a döntőbe vállalni, ezért maximum 30 főben szoktunk megállapodni. Tehát kategóriánként maximum 30 fő, de legalább a 10%-ot igyekszünk azért a jelentkezők 10%-át a döntőre bejuttatni. Nyilván itt mindig a ponthatárok attól függően, hogy milyen pontszámokkal jönnek az első fordulóról az írásbeli. És akkor a döntőben pedig ugyanígy van egy hasonló írásbeli forduló, tehát van egy ilyen tesztes, ábrás, probléma jellegű feladatokat tartalmazó, elég összetett feladatlap, és ezen kívül van egy faismereti teszt, amit az előbb már említettem, hogy 200 faj van előzetesen kiadva, amiket képről kell felismerni. És ez mindenkinek egyforma, mindenki egyformát ír, egy diavetítés alapján kell felismerni a fajokat. 10 növény és 10 állatfaj szokott ebben benne lenni. A harmadik része pedig egy szóbeli forduló. A szóbeli forduló előre kiadott tételek alapján történik, független zsűri előtt. A zsűriben neves szakemberek vesznek részt, professzorok, ökológusok, biológusok, tanárok, minden kategóriában igyekszünk tanárszakost is. Szakértő tanárokat szoktunk felkérni a feladatra. 3 fő zsűri van, a zsűri előtt húznak a tanulók egy tételt, van rá felkészülési idő, mint az érettségén is szépen elmondják, és ami új elem, ezt néhány éve vezettük be, hogy emellé a tétel mellé van egy B tétel, ami viszont nincs előre kiadva. Ez egy probléma feladat megoldás szokott lenni, ábraelemzés, diagramelemzés, valami olyan gondolkodtató feladat, amire igazából úgy nem lehet nagyon készülni, hanem ott helyben kell ezt megoldani a tanulóknak. Úgyhogy nagy sikere van az előző évek tapasztalatai alapján, nem könnyű felkészülni erre. Úgyhogy ezek szoktak lenni a döntőm.
Itt a lexikális tudáson túl azért olyan készségeket is jó, ha elő tud hívni a diák, ami segíti ezeknek a feladatoknak a megoldását. Ez egy nagyon összetett terület.
Igen, ez így van, tehát azon kívül, hogy tudni kell a tananyagot, azon kívül számot kell tudni adni probléma megoldó képességekről, számot kell tudni a kommunikációról, hogy ezt hogy tudja elmondani a tanuló, hogy tudja összefoglalni a lényeglátásról, aztán tényleg elemzési készségektől kezdődően nagyon-nagyon sokféle területet megmozgatunk. Ráadásul sok esetben ilyen határterületek is előkerülnek, ami nem csak egy tudomány, hanem azért ilyen határterületi problémák is elő szoktak fordulni, és bizony azokban is jártasnak kell lenni. Úgyhogy ez elég összetett.
Hogyan értékelni az idei megmérettetést a diákok részéről, esetleg milyen visszajelzések érkeztek, mennyire közösségformáló egy ilyen esemény, hiszen az ország számos gimnáziumából, ugye több városból érkeznek a fiatalok.
Az idei megmérettetésre 900 tanuló jelentkezett, 55 iskolából, az ország számos pontjáról. Tehát tényleg itt Kaposvár, Keszthely, Győr, Pannonhalma, Hódmezővásárhely, Szeged, Debrecen, minden területéről az országnak, és a döntőre is bejutott 35 iskola. tanulója, úgyhogy itt azért a legnevesebb iskolák biológia tanárai találkoznak és tanulói találkoznak. Na most a nagyon messziről érkezők kollégiumokban kapnak szállást, és már csütörtök este megérkeznek, tehát már ott van egy találkozó pont, ahol a több iskolának a tanulói és tanárai tudnak együtt már beszélgetni, de adunk rá lehetőséget is, hogy a kollégák itt találkozzanak. Ugyanis a rendezvényhez kísérő rendezvények is kapcsolódnak. Ilyen például minden évben egy természetfotó kiállítás, amit aznap nyitunk meg, amikor a verseny van, illetve szakmai előadást szoktunk szervezni még a kísérőknek. Az idén ezt Vetlényi Dávid tanár úr a Bármadas gimnáziumból Darwin nyomában című előadását hallgathatták a kollégák is. Itt is adunk lehetőséget egy kicsit a beszélgetésre a kollégáknak, hogy együtt eszmecserét tudnak folytatni, megosztják egymással a tapasztalataikat. És az idén sikerült egy olyan eseménnyel is kiegészíteni a versenyünket, ami eddig még nem volt. Egy közös vacsorára tudtuk invitálni a kísérő tanárokat péntek este, ahol szintén nagyon-nagyon jó hangulatban és nagyon tényleg egy szoros együttműködésben tudtunk a kollégákkal együttműködni, beszélgetni, nagyon jól sikerült. Jó visszajelzéseket kaptunk. A versenyről egyébként a gyerekek mindig azt szokták mondani, hogy nehéz. Tehát, hogy nehéz, összetett, nehéz rá felkészülni, sokat kell rá tanulni, ugyanakkor viszont nagyon jó élményekkel szoktak elmenni a gyerekek, ugyanis minden gyereket jutalmazunk. Aki ide eljut, azokat a tanulókat, mindenki kap valamilyen jutalmat. A legtöbb jutalom az könyvjutalom a tanulóknak, tényleg minden helyezés kap valamilyen, ha csak egy kicsike kis könyvet is, mindenki kap emléklapot, és hát ahogy haladunk így előre a díjazásban, ugye egyre értékesebb ajándékokat kapnak a gyerekek. Az első három helyezett minden kategóriában kap még külön oklevelet is, a tanára is, és ő is, valamint az első helyezett kap még egy serleget megfelelő felirattal, és az egész versenyben a legeredményesebb versenyző, akit a zsűri dönt el, hogy ez kicsoda, egy fődíjat kap, ami egy dodó bronz szobor. A verseny fődíját a Miskolci Állatkertészeti Kultúráért Alapítvány ajánlja fel. Minden évben ez a bronz dodó szobor gyönyörű, és mindig megkapjuk tőlük, egy külön oklevéllel van ellátva, úgyhogy ez nagyon nagy dolog, amikor ezt valaki megnyeri. Úgyhogy ennek nagyon szoktak örülni.
Az idei évben ki kapta a fődíjat, ha megemlíthetjük, illetve ahogy el is hangzott, ugye három kategóriában mérettettek meg életkor szerint a fiatalok, hogyha itt a helyezetteket megemlíti tanárnő.
Az első kategóriában a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumból Tarcsai Abigél lett az első helyezett, a második kategóriában a Tóth Árpád Gimnáziumból Debrecenből Vidanelli lett az első helyezett, és a harmadik kategóriában pedig a Városmajori Gimnáziumból Simsai Vince lett az első díjas. Amit még nem mondtam eddig, hogy a kiemelkedő szóbeli feleletekért is szoktunk külön díjakat adni. Ezeket a külön díjakat a Büki Nemzeti Park felajánlásából szoktuk átadni. Az idén ezt 5 tanuló is megkapta. Fodor Csenge a Szegedi Tudományegyetem, Bátor István gyakorló gimnáziumából, Kocsis Krisztina Debreceni Református Kollégium gimnáziumából, Szabó Dorottya Kaposvári Táncsics Mihály gimnáziumból, Várajai Dóra és Kálmán Paulina pedig a Révai Miklós gimnáziumból, Győrből kaptak ilyen külön díjakat. A versenynek a fődíját, a dodó szobrot a Városmajori Gimnázium tanulója, Simsai Vince kapta a harmadik kategóriából.
És itt végezetül, hogyha még arról szólhatunk, hogy a fiatalok életében mit jelent még az elhangzottakon felül a versenyen való részvétel?
Nagy motiváló erőt jelent ez a verseny most már olyan szempontból is, hogy a helyezések alapján pluszpontokat is lehet szerezni a felvételi eljárás során. Hát most még leginkább természettudományi karokon, biológus szakokon, biológiával kapcsolatos szakokon fogadják el ezt a versenyt, de nagyon nagy célunk lenne, hogy minden egyéb ilyen biológiával kapcsolatos karok elfogadják a versenyünket, mint pluszpontot. Nagyon nagy megtiszteltetés a számunkra, hogy a versenyt biológiai, olimpiai válogató versenynek is tartják a szakemberek, a kollégák. Most is elhangzott egy ilyen vélemény az egyik kollégától, hogy ő úgy tekint erre, hogy az OKTV után a második legnagyobb verseny biológiából erre a versenyre, és ez nagyon jó érzés nekünk, hogy így azért a kollégák ezt így tartják számon, ezt a versenyt. Ami motiváló lehet nem a tanulóknak, hanem a tanároknak, hogy bekerült a versenyünk a köbüki pályázatba, ami a tanároknak ugye egy ilyen tehetséggondozással kapcsolatos lehetőség arra, hogy elismerést kapjanak valahol az eredményeikre, és ebben is szerepel az árokszállási verseny, hogyha itt eredményt érnek el, akkor ugye sikeresebben tudnak pályázni ezen a pályázaton, ami szintén azért a tanároknak is egy motiváló erő. A versenyünkre a zsűritagok is nagyon szívesen jönnek. Vannak már olyan zsűritagjaink, akik hát évek óta, 20 éve, 25 éve visszajárnak hozzánk, és mindig nagyon szívesen jönnek, és mindig mondják, hogy alig várják, hogy megkapják a levelet, hogy na mikor lesz megint a verseny. Ilyen zsűritagok például dr. Mikóné, dr. Hamvas Márta, a Debreceni Egyetem Biológia-Ökológiai Intézetének növénytani tanszékének docense, vagy Súlyok József biológus, aki a Büki Nemzeti Parknak a biológusa, vagy ugyanilyen még Boda Pál ökológus, aki az MTA Ökológiai Kutatóközpontjának a munkatársa, vagy mondhatnám még professzor dr. Szabó Györgyöt a Debreceni Egyetemről szintén, aki a Földtudományi Intézetben tanszékvezető, de vannak olyan kollégák is, akik nem olyan nagyon régóta, csak néhány éve kapcsolódtak be a zsűri munkájában, mint dr. Ficsor Márk, a Borsodabaú-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Mérőközpontjának biológusa, vagy Molitoris Zoltán, aki biológia földrajz szakos szakértő kolléga, Polák Péter például az idény kapcsolódott be a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium biológia szakos tanára, igazgató helyettese, vagy az idén kapcsolódott be szintén professzor dr. Papp Zoltán, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karának tanszékvezető professzora, illetve dr. Erős Honti Zsolt, a Budapesti Fazekas Mihály gyakorló általános iskola és gimnázium igazgatója, biológia tanára, akik idén még zsűritag volt. Ők is nagyon szívesen jönnek, és tényleg úgy mennek el, hogy legközelebb is csak hívjuk őket, és ha tehetik, akkor itt vannak, és nagyon-nagyon szívesen jönnek csillogó szemeket látni a sok érdeklődő diákot, tehát számukra is egy borzasztó motiváló dolog ez, hogy itt ezen a versenyen ilyen ügyes, okos gyerekekkel találkoznak.
Köszönjük szépen a tájékoztatást, a beszámolót.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, 27. alkalommal rendezték meg a dr. Árokszállási Zoltán biológia környezetvédelmi versenyt a Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnáziumában. Az idei megmérettetésre 900 tanuló jelentkezett, mintegy 55 iskolából, az ország számos pontjáról. Tudtuk meg az előző percekben Szepesiné Medve Judittól, az intézmény biológia-kémia szakos tanárától, a verseny főszervezőjétől. Kisné Veres Viktória interjúját hallották.
Thank you. benned bízom. Te vagy a boldogság félelmeim közt. Te vagy a biztonság, benned bízom. Te vagy a válaszom, életem útját rád hagyom. Félek a magányban, amikor sírok a szobámban, amikor félek a sötétben, amikor érzem kimerültem, amikor kiút sincsen már, mikor már nincs, aki engem vár, amikor várom, de nem jön el. Te vagy, ki hozzám letérdel, te vagy, ki engem átölel, te vagy, ki velem ünnepel.
Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, hamarosan kiderül, kinek ítélik oda idén a Balogh Rudolf díjat, amelyet kiemelkedő fotóművészeti tevékenység elismeréseként adományoznak minden évben március 15-én. A Magyar Fotográfia legrangosabb szakmai díját 2025-ben Papelek fotóművész mellett Dombóvári Tibor Bumbi miskolci búvárfotós vehette át. Munkásságának elismerése különleges volt, hiszen első alkalommal tüntettek ki a díjjal természetfotóst, másrészt ő az első miskolci fotográfus a díjazottak között. Dombóvári Tibor különleges fotói gyakran jelennek meg a National Geographic magazinban. Az utóbbi években felvételei éjszaka a nyílt tengeren való merülés során készülnek. A következő percekben a kitüntetés apropóján készült beszélgetésünk rövidített változatát hallhatják. 40 év munkája van a díj mögött, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ez a pályád megkoronázása. Mit éreztél akkor, amikor értesültél az elismerésről?
Hát ez egy nagyon fura érzés volt, egy remegés is, meg melegség is egyszerre futott át rajtam, meg hát persze ilyenkor az ember, ha kritikus önmagával, akkor még azt a kérdést is felteszi, hogy biztos, hogy én ezt megérdemlem. És ez részemről nem áll szerénység. Ennek a díjnak most az én esetemben az az érdekessége, hogy első természetfotós vagyok, aki ezt a díjat megkapta. És Miskolci lakos, aki Balogh Rudolf díjat kapott.
Arra kérlek, mutasd be egy kicsit a díjat, illetve Balog Rudolfot, az elismerés névadóját, bár a szakmabeliek számára szükségtelen, a hallgatók nem biztos, hogy ismerik.
Balog Rudolf a magyar fotográfia kezdeti időszakának egyik legnagyobb figurája volt. 1870 vagy 80-as évek elején született, de már 1905-ben önálló kiállítása volt. Minden fotózott, igazán univerzális és rendkívül termékeny fotós volt, és utcai életet, mai szakszóval street fotótól kezdve falusi életet, színházi eseményeket, politikai eseményeket fotózott. Rendkívül aktív élete volt, sokan elődjüknek tartják a néprajzi fotósok, a sajtófotósok, az eseményfotósok, úgyhogy a magyar fotográfia egy kitüntetett figurája.
És úgy tudom, hogy 1992 óta adják át az arra érdemes fotóművészeknek, illetve fotóriportereknek.
Vagy fotótörténész, tehát a fotográfiával foglalkozó, tehát nem csak fotóművészeket, hanem akár fotóesztétikával vagy fotótörténettel foglalkozókat is kitüntetnek ezzel a díjjal, évente kettő főt.
Mivel itt az elmúlt 40 esztendő pályájáról, munkájáról van szó, azért repüljünk vissza egy kicsit a kezdetekhez. Mibe szerettél bele először? A fotózásba, vagy a búvárkodásba?
Ez érdekes, mert hamarabb fotóztam, a búvárkodás sokkal később jött. Én 16 éves korom körül kezdtem fényképezni, és akkor már volt is egy akkor nagyon menőnek számító fényképezőgépen Praktika Super TL, amire egy egész nyáron át dolgoztam, hogy megvehessem, és hát a földesbe jártam, sokszor elmondtam már, de igazából nem tudok elég hálás lenni, amikor Hevesi Attila nevét mondom ki, ő általa vezetett természetjáró szakkörnek voltam oszlopos tagja, és ott többen fotóztak már, és akkor voltak ilyen diavetítési szeászok, és kvázi én ezt megirigyeltem, hogy ezzel sikert lehet elérni a lányoknál, vagy milyen menő dolog, és én teljesen autodidakta módon tanultam meg fotózni, újságokra fizettem elő, könyvtárokba ültem hosszasan, külföldi fotómagazinokat olvastam, úgyhogy a pár év alatt én úgy gondolom, hogy a fototechnikáról, az akkoriról naprakész információim voltak, de nem voltam különösebben más, mint egy amatőr természetfotós. Addig a pillanatig, amikor ez is már ismert sztori, de hozzátartozik az életemhez, az egy lényeges pillanat volt, amikor 1985-ben, tehát immár a 40 éve, elmentünk kirándulni, csavarogni. Ez a volt földesista társaságból öten, és akkor ott alkalmam volt búvárkészülékkel egyet merülni. Én addig nem merültem búvárkészülékkel, pipával, szemüveggel, vagy a snorkel, a pipa, uszonnyal, az Adrián, a Fekete-tengerben, meg Nyéken úszkáltam meg érdekelt mindig is gyerekkorom óta a víz alatti élőlények, a víz alatti világ. Na és ez a kubai utazás egyszerűen átállította a gondolkodásomat. Úgy gondoltam magamról, hogy értek valamit a fototechnikához, elvileg még mérnök is vagyok, tehát ez nem fog nekem problémát okozni, és ezt meg kell tanulni, hogy hogyan tudom lefotózni a víz alatti világot úgy, hogy az másoknak is tetszen, és megpróbálják mások is ugyanazokat az érzéseket érezni, mint amikor én megnyomtam az exponáló gombot. Szerintem ez a jó fotónak az egyik ismérve, hogy hasonló gondolatok jutnak a néző eszébe, és ha ez így van, akkor a fotós már azt mondhatja, hogy valamennyi sikere van, hogyha sikerül az üzenetet átküldeni.
Igen ám, de a 80-as években, mert hogy ugye a 80-as évekről beszélünk, sokan foglalkoztak természetfotózással, de víz alatti fényképezéssel azért én úgy tudom, hogy nagyon kevesen, különösen Magyarországon. Hogyan lested el a víz alatti fotózás praktikáit? Volt-e mentorod?
Nem, én ezt is teljesen saját kútfőből próbáltam elsajátítani. Fiatalabbaknak mondom, hogy akkor még nem volt internet, és hát korlátozottan tudtunk hozzájutni ilyen dolgokhoz, és hát ez egy elég nehézkes időszak volt. Később én teljesen magányos farkas voltam, a buvárfotózás területén, amikor én elkezdtem, ahhoz képest. Tehát, hogy nekem nem voltak buvárfotós ismerős, mikor később megismerkedtem az idősebb magyarországi buvárfotósokkal, akkor már nekem mákor jelentek meg Nyugat-Európába képeim. Tehát ezt is magamtól tanultam meg, és hát mai napig próbálom követni a legújabb technikai trendeket, meg nem telik úgy el nap, hogy ne foglalkoznék fotózással. Tehát ez egy...
És hát iszonyatos a különbség azok között, a gépek között, meg eszközök között, amelyek a 80-as években voltak, és ami már most rendelkezésre áll.
Hát a képeket tekintve én azt mondom, hogy nem. Nyilván a technika az óriásit fejlődött.
A technikára értettem, igen.
Mert amúgy egy fotónál teljesen mindegy, hogy az milyen eszközzel készült, a végeredmény számít, de nyilván más alkotásokra is ezt el lehet mondani, hogy a technika az csak legfeljebb közvetítője a dolognak. Úgyhogy igazából, és úgy általában az esztétika törvényei, azok több ezer évesek talán, úgyhogy azok is állandóak. Én talán azért, hogy legyek kicsit álszerényt, azért lettem sikeresebb már az elején is, magyarországi viszonyokról beszélek egyenlőre, mert én azt mondtam, hogy ugyanazok a szabályok érvényesek egy vízalatt készült fotóról, az alkotott véleményünk, csak ugyanazok a szempontok lehetnek, hogy az a fotó jó-e, esztétikus, van-e benne valami, megáll rajta a néző tekintete, és az teljesen másodlagos dolog, és én azt nem is nagyon szeretem, amikor valami, talán mostanában már nem, de még 10-20 éve még a buvárkodás is olyan dolog volt, hogy hú, az életüket kockáztatják, hogy készítsenek egy jó fotót. Ez így nem igaz. A buvárkodás az ez viszonylag egyszerű technikai sport, el kell végezni egy tanfolyamot, és a cél az, hogy az eszközt, ami a hátadon van, meg a szádban, meg a lábadon, meg a szemeden, azt úgy használd, hogy észre se vedd, hogy az rajtad van, és akkor fogod tudni élvezni azt a világot, azt a víz alatti világot, ami szerintem fantasztikus, izgalmas és fantasztikus, szép dolgokat lehet látni.
Elsősorban a koralltengerek vonzanak téged. Mi ennek az oka? Van különösebb oka?
Hát nyilván ez a bevésődés, ez az imprinting lehet, mert hogy először készülékkel a kubai trópusi tenger, a Karib-tengerbe dugtam a fejem először, és hát nyilván ez egy olyan mély nyomot hagyott bennem, hogy igazából engem ezek érdekelnek, persze nagyságrendek a trópusi vagy koralltengerek, ez majdnem szinoníma, az a lényege, hogy rendkívül kis területen, néhány száz négyzetméteren, vagy amennyit be tudunk tekinteni, egy víz alatt 10-20-30-40 méterre lehet esetleg áll, olyan fantasztikus élőlény közösség van a koralltengereknél, több ezer fajt, ebből több száz, vagy akár ezer gerinces élőlény, és mindegyik színes, és a másik fiziológiai kaland a buvárkodásban, hogy súlytalanul lebegünk. Tehát minden helyzetben, minden mélységben van rajtunk egy ilyen eszköz, amivel tudunk levegőt fújni, vagy leereszteni, tehát mindig súlytalanak vagyunk, és mint a űrhajós az űrben, csak ott a nagy semmi van, itt pedig millió izgő, mozgó, színes, kicsi, nagy élőlénnyel találkozhatunk, és ezek az az érdekes, igen, hogy nem félnek. Nem félnek az embertől, van néhány élőlény esetleg, ami fél, de az élőlények többsége nem fél az embertől, és hát ez nem csak olyan, mint hogyha sétálnánk egy gyönyörű erdei mezőn, ahol gyönyörű vadvirágok nőnek, de hát mi csak sétálni tudunk a földön, itt pedig repülünk, megnézhetjük felülről, alulról, oldalról, mert hogy teljesen súlytalanul lebegünk a vízbe, ez fantasztikus élmény, és hát a fotósnak is ez azért a földfelszín feletti természetfotósként ez óriási előny lehet, hogy ugyanazt a motivumot, sics úgy hip-hop, más néző pontból is, más látószögből is meg tudja mutatni az embereknek. Még a földfelszínén, hogyha valahol letáborodjuk, lesátorba, akkor csak ami előtte van, az, és csak azban az egy nézőpontból nézheti. Tehát persze, jó, hát egy csomó technikai probléma van, nagyon sok kütyüt kell használni, bonyolult az egész rendszer, de megtanulható, áttekinthető, és akkor ez egy óriási élmény.
Számodra mit jelent a jól sikerült fotó? Mitől lesz jó egy fotó? Szerencsén is múlik, vagy pedig türelmen?
Mind a kettő, de a legfontosabb szerintem a tehetségem múlik. Tehát ha ugyanaz a látvány előkerül, vagy ugyanaz a helyen fotóznak, most földfelszínénről beszélek, más-más fotós ugyanazt a dolgot másképp látja. És a jó fotó szerintem az, ami mellett az ember tekintete nem tud elsiklani, meg kell állni, és pillanatra rá kell tekinteni. Ennek több oka is lehet, hogy miért állunk meg egy képről, vagy mert nagyon szép, esztétikus, gyönyörű, színes, vagy pont akár ennek az ellenkező, az is nagyon izgalmas lehet, vagy nagyon érdekes szituációt látunk, olyat esetleg, amit már ismerünk, de ez egy olyan szemszögből mutatja, vagy olyan kompozícióval, ami teljesen szokatlan, tehát lehet legközönségesebb élőlényekről is nagyon jó fotót csinálni, ha valaki érti a szakmáját. Illetve hát lefényképezni esetleg olyan élőlényt, ami ritka, ami nagyon nehéz találkozni vele, és ha néző sem nagyon lát ilyen élőlényt, az is egy jó fotónak számít, hiszen meg kell állni, megnézni, mi a csoda ez, amit most látok. De amúgy már mondtam, de ehhez ragaszkodom, és amikor búvár fotósokkal beszélgetünk, akkor ezt mindig megerősítem, hogy amúgy pedig a jó vízalatti fotó ebből a szempontból nem különbözik a nem vízalatti fotótól. Annak jónak kell lenni, és kész. Az, hogy víz alatt vagyunk, az nem ad hozzá semmit, és nem is vonál belőle semmit. Ha az nincs jól lefotózva, akkor az nincs jól lefotózva, és hiába víz alatt voltunk, de hát ez nem jó fotó. Tehát önmagában az, hogy valaki víz alatt fotózik, az még szerintem önmagában nem nagy dolog a külső embernek. Amúgy egy embernek pedig óriási kaland lehet, hogy visszanézni azokat, amit ő látott.
Van-e kedvenc fotóalanyod a víz alatt?
Ezek változtak időnként, tehát e tekintetben nem vagyok hűséges. Nem vagyok hűséges, mert beleszeretek bizonyos élőlényekbe, és akkor van-e, csak egy darabig megpróbálok csak azzal foglalkozni. Most mondok példát, volt időszak, amikor a bohóccalak voltak a mániáim, és tényleg már erőszakkal kellett leszoktatnom magam róla, mert már mindenhogy lefotóztam, ahogy én letudtam, már igazából. Aztán most legutóbb például ezek a nyíltengeri éjszakai merülések lettek a mániáim. Itt elsősorban persze jó fotót, de itt aztán lehet találni olyan csuda élőlényeket, amelyekre eddig nem nagyon láttunk fotót, főleg jó fotót nem, és ez egy fantasztikus kaland, amúgy az éjszaka nyílt vízen, több száz méteres mély tenger vízben, 10-20, maximum 30 méter mélyig merülni, de kint a szabad nyílt óceánba, és ott éjszaka a buvárlámpák fényére olyan élőlények jelennek meg, amelyek ritkán láthatunk, ezek között még olyan is akadhat, amelyek még a tudomány nem írt le, de nagyon sok lárva állapotú élőlény van, amelyeknek a kifejlett példányait ismerjük máshonnan, akár koralszilten, nem feltétlenül a nyílt óceánon, de vannak olyan élőlények, amelyek egész életüket a nyílt óceánon töltik. Ez olyan hasonló lehet, mint a sivatagi élőlények is, hogy ott a sivatagban is úgy körül tekintünk, nincs semmi. De aztán éjszaka megváltozik, mert előbújnak a homokból különböző élőlények, amelyek nappal elbújnak, mert a napot meg a forróságot nem bírják elviselni. Ez hasonló, de szerintem sokkal izgalmasabb a nyílt tengerek éjszakaja. Ez egy közismert tény, bár nem egy olyan régen, hogy az egy napon belül megvalósuló, nem tudok jobb kifejezést használni, a biomassa vándorlás, tehát élőlények tömege, vándorlás napi szinten a tengerekben jön létre. Tehát a sivatagként a kristálytiszta, de amúgy élettelennek tűnő nyílt tengerekben, ahol aztán persze a delfinek, cápák, bálnák, de azért nem olyan gyakran látunk ilyenket, általában nagy üres csupasz sugarakat látunk, éjszaka ez megfordul, a mélyen lévő élőlények felemelkednek táplálkozni, mert nyilván felsőbb réteg az melegebb, és ott több az olyan élőlény, vagy tápanyag inkább azt mondom, ami szükséges ezeknek az élőlényeknek, és ahogy felkel a nap, ezek újra eltűnnek. És ezek óriási mennyiségben, ezek nagy része pici, 1-2 centis, maximum néhány centis élőlények, és ezekre vadászni fényképezőgéppel nagyon nagy kaland.
A National Geographic-ban folyamatosan jelennek meg fotóid. Melyek azok a fotók, amelyek számodra a legnagyobb sikert hozták?
Hát nyilván van egy fotóm, amivel a BBC-n a legrangosabb természetfotós pályázat, az év természetfotós a pályázaton fődíjat nyert a Barracuda portrém, de van még egy pár olyan kép, ami szerintem jobb annál, mint hogy nem nyertem vele sehol, és aztán vannak gyengébb képeim, amelyeket meg szerette a közönség, vagy a zsűri.
Vagy kérdezhetném úgy is, hogy melyik hozta meg számodra úgy igazából az ismertséget, és nem csak Magyarországon, hanem az egész világon.
Hát én ezt nem tudom meg, hogy egyáltalán ismert vagyok-e. Egy biztos, hogy nekem fotóim sokkal hamarabb jelentek meg Európában, címlap fotóként is, mint Magyarországon. Én nagyon nem foglalkozom, Magyarországon nem volt aktív, inspiráló buvárfotós környezet. Ez nagyképűnek tűnik most, de nem akarom kimondani, mert nagyon nagy... Tehát, hogy én nem a legjobb magyar buvárfotós akartam lenni, hanem a világ legjobb buvárfotós akartam lenni. Nyilván nem vagyok az, mert messze vagyok én ettől, hogy ilyet kimondhassak, de hogy nekem ez volt a célom. És én megpróbáltam arra fele kacsingatni, meg nézegetni, ahol tanulni lehet. Tehát jártam ki fesztiválokra, előfizettem speciális kimondtam vízatti fotós újságra, és akkor én úgy, hát ismert név voltam már a 90-es évek elején Németországban, Ausztriában, Franciaországban, tengeren túl annyira nem, de Európában már ismert volt a nevem.
Olyan elérhetetlennek tartod ezt a célt? Tehát azt, ja, hogy te hát a világ legjobb fotósa.
Nem, hát ez már szóba se jött a korom véget, se még aktívan buvárkozom, úgyhogy még fogom a fényképezőgépet a víz alatt, de már az a tűz, az a láng már azért kezd kialudni, meg szerintem a tehetség is az egy múlandó dolog, szóval ezzel szembe kell nézni. Én nyilván ameddig fogok tudni járni, addig fogok búvárkodni, és nem nagyon fogok fényképezőgép nélkül vízbe ugrani, tehát ameddig, addig én ezt fogom csinálni, de már az idő elhaladt. Én ezzel tisztában vagyok.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Dombóvári Tibor Bumbi miskolci búvárfotóssal beszélgettünk, aki 2025-ben állami kitüntetésben Balog Rudolf díjban részesült munkássága elismeréseként.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, Svéd Asztal című műsorunk első órájának a végéhez értünk, maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek, majd kalendáriummal, útravaló gondolatokkal és régiókrónikával jelentkezünk. Ezt követően arról hallhatnak, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat pályázata második helyezést ért el az egyik nagy áruházlánc zsetonos szavazásán. Maradjanak az Európa Rádióval a további diákban is, várom vissza önöket.
Haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az ócska macska kövek. Haza-haza igen, elveszni legjobban, ismerős utcákon lehet. Haza-haza jövök, bármerre jártam, innen vittem egy kis darabot. Mindig hazajövök, mert itt lettem az, aki ma igazából vagyok. Az állomás mindig ugyanaz, most elmész, de fejben itt maradsz. Idegen voltál a bőrödben, amíg vasalva álltak egy bőrönben. A terveid oly sok éjszaka, de most csomagol a szív, megyünk haza. Mint zakatolt bent a képzelet, míg az árnyék boxból béke lett. Ha minden régi sebet megszoksz, beszélhetsz újra önmagadhoz. Mint régi pattás, köszönt a táj, nem fáj a csend, az idő megáll. Haza-haza jövök itt.
vagyok otthon, bárhova vigyenek az ócska macska követ. Haza, haza, igen, elveszni legjobban, ismerős utcákon lehet. Haza, haza jövök, bármerre jártam, innen vittem egy kis darabot. Mindig hazajövök, mert itt lettem az, aki ma igazából vagyok, az, aki vagyok. Az, aki vagyok. Az, aki vagyok. Az, aki vagyok. A Dunaparton húsz kardigánt, megdolgoztatjuk a romantikát, feledésben őrzi a múltunk, a hibáinkból nem tanultunk. A nagy világnak megmutattuk, mit összeszedtünk, ma elmulatjuk, hogy túl sokat várnak az álmok rabok, de itt úgy ébredtem, hogy szabad vagyok. Haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az ócska-macska kövek. Haza,